Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. Énekeljük a 758. számú dicséretünket, annak az első, második és harmadik verseit. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből, a könyv első részéből, a 9. verssel kezdődő és a 19. verssel bezáródó ige szakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszú ige szakasz, ülve hallgassuk az igét. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, amely Patmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam meget nagy szót, mint egy trombitájét, mely ezt mondja, én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. És amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmírnában, Pergámumban, Tiatírában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodíciában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszél. Megfordulván pedig láték 7 aranygyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizeknek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy halott. És reám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító ígérére feleljünk. Jöjjetek hát, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy itt lehetünk, és hogy itt vagy. Köszönjük, hogy ismersz, és szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy szólni akarsz hozzánk. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy meghalljuk szavadat. Áld meg számunkra az igét, és szólíts meg bennünket. És munkáld, hogy szabad út legyen a mi szívünkbe, lelkünkbe, értelmünkbe, a te éltető beszédet számára. Köszönjük, hogy meghallgattad imánkat. Amen. Ige hirdetésre készülve a 261. számú énekünket énekeljük. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt a Jelenések könyvéből, a már előbb is olvasott ige szakaszból. A szakaszból két verset, újólag a 17. és a 18. verseket. És Reám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a Jelenések könyve úgy Krisztus után 50 körül íródott meg. Így nagyon közel volt a könyv megírása a nagypéntekhez és a húsvéthoz, Jézus halálához és feltámadásához. 50-ben már kész a könyv, és Jézus tudjuk, hogy körülbelül 30 esztendőt élt a földön, úgyhogy nagyon közel volt ez a kettő, és ezért az egész Jelenések könyvének az üzenetét meghatározza a nagypéntek és a húsvét közelsége. Meghatározza. A most felolvasott igazán különleges ígék is csak nagypéntek és húsvét felől lesznek érthetőek. Csak. Amikor Jézus ezt a könyvet megíratta, akkor vigasztalásul írattatta meg. Az első születő keresztény gyülekezeteket akarta ezzel bátorítani, erősíteni. Ezért üzent nekik a mennyből. János apostol, akit az evangéliumok szerint Jézus kiemelten is szeretett, egy mennyei látomásban Patmos szigetén láthatja, hogy mi történik a mennyben, és mi hallatszik a mennyből, és azt a parancsot kapja Istentől, hogy amiket láttál és hallottál, azokat írd meg. Mit is látott? A győzelmes Krisztust látta ebben a most olvasott ige szakaszban, amint Jézus feláll az egész világ előtt látható módon, és megmutatja a kulcsokat, amelyek a kezében vannak. Ezt mondva, ne félj, nálam vannak a kulcsok. Testvérek, erről fogok ma beszélni. Ne félj, üzeni Jézus, nálam vannak a kulcsok. Isten Jézusnak adta a kulcsokat, így azok Jézusnál vannak. A legelső üzenet így hangzik. Ha keresed az életed értelmének, a boldogságodnak a kulcsát, az Jézusnál van. Szeretném, ha ma ezt először engednénk a Szentléleknek, hogy aláhúzza a szívünkbe. Hiszen ki ne keresné? Ha keresed az életed értelmét, és keresed a boldogságodnak a kulcsát, hogy lehetnék, az Jézusnál van. Az Jézusnál van. Nincs egyikünk kezében sem. Egyikünk kezében sincs. Talán észlelted már, ahogy teltek múltak az évek feletted. Ahogy öregedtél. Ahogy az álmaid tovaszáltak. Ahogy semmi nem úgy lett, ahogy akartad. Talán felfigyeltél rá. Nincs a kulcs sem életünk értelméhez, hogy megértsük, sem a boldogságunkhoz, hogy megéljük. A kulcsok Jézusnál vannak. Ha ennyi lenne a mai istentisztelet üzenete, ez is elég lenne. És hogyha Isten lelke tudna ezen az úton munkálkodni bennünk, boldog emberekké lehetnénk. És rátalálnánk mind arra, ami földi életünknek értelmet ad. A kulcs nincs egyikünknél sem. Jézus fölmutatja, a kulcsok nála vannak. Örök üzenet a mennyből. Ezzel a kijelentéssel, felszólítással kezdi Jézus ezt a titokzatos beszédet, hogy ne félj, ne félj. A kulcsok nálam vannak. Ne félj. Kedves testvérek, a húsvéti evangéliumokban Jézus megszólalásait többször így kezdte Máriának is, a tanítványoknak is. Ne félj, ne féljetek, ne félj. Ma én azzal a bizonyossággal állok itt előttetek, mint aki nem tudom, hogy milyen szívvel, lélekkel, szorongattatással, félelemmel, bármivel érkeztetek ide, hogy ezt ma Jézus neked mondja, ne félj. Bármitől is kellene félned. Bármi szorítja is a lelkedet. Bármi rettent is. Bármitől igazán nagyon félsz. Jézus tudja, ki vagy. Ismer jól. Mindent tud rólad. Mindent. Mindannyiunkról. Olyan csodálatos, hogy ezzel kezdi. Ne félj. Adja meg Isten szent lelke, hogy meghald. Neked mondja. Mert ismer. Tudja, mire van szükséged. Jobban, mint te tudod. Ne félj. Ne féljetek. Talán második János Pál volt az, hogy aki még a pápa, aki még a kommunizmus idején, amikor először hazament Lengyelországba, és több százezer fiatal várt rá, akkor ezt az ígét mondta nekik többször, ne féljetek. Nyakatokon van az ateizmus, a kommunizmus, az Isten egyházát írtók, de ti ne féljetek. A lengyel ifjúság megújulását hozta el Jézusnak ez a két szava. Ne félj. Miért ne félj? Azért ne félj, mert, mondja Jézus, nálam vannak a kulcsok, és felmutatta. Nálam vannak a kulcsok. Nézzük hát meg, milyen örömhírt készített Jézus Krisztus nekünk ezekben az ígékben és az ígék üzenetében. Ne félj, mert nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Elég ijesztő, elég ijesztő két szó. Pokol és halál. Ahhoz, hogy megértsük az itt elhangzó jézusi íge igazi mélységeit, ahhoz vissza kell menni a kezdetben való időhöz, amikor Isten megteremti az első embert, aztán az első emberpárt. Az Édenkert sok fája között, amiket Isten telepített, volt két különös, rendkívüli elnevezésű fa. Az egyik a jó és a gonosz, az egyik a jó, a másik a gonosz tudásának a fája volt. Az egyik az élet fája volt, a másik a halál fája volt. Isten oda helyezte az embert az Éden kertjébe, és azt mondta, hogy gondozd, vigyázz rá, műveld. És a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel, meghalsz. A halál szó itt szerepel először a Bibliában. Meghalsz. És ebbe az legyen most üzenetté mindenek felett, hogy mindig kezdetben van az ige, kezdetben Isten mond valamit. Még mielőtt az ember elköveti a bűnt, az első bűnt, Isten megmondja, hogy ne csináld. Ha erről eszel, meghalsz. És mindig így van, testvérek, kezdetben mindig az ige van, kezdetben mindig az van, hogy Isten szól nekünk, de vagy nem halljuk, mert soha nem hallgatunk rá, vagy bedugott füllel ülünk, vagy nem hisszük, hogy ő szól. Aztán botladozunk, elesünk, sírunk, kétségbe esünk, öngyilkosok akarunk lenni, szenvedélyekbe elsüllyedünk, pedig szólt előre. Mert kezdetben mindig az ige van, a te életedben is. Szól előre. Aztán cselekszik úgy, ahogy szólt. Arról a fáról ne egyél, mert amely napon eszel, meghalsz. Az ember mégis evett arról a fáról. És az elsőként elbukó Éva, az Ádámnak is, az meg a múja férfi, aki hallotta az Isten ígéjét, meghalsz, mégse nyitja ki a száját, hogy azt mondaná a társának. Hát az Isten tiltotta, meg fogunk halni. Ettek a halál fájáról, pedig Isten előre megmondta, meghalsz. És ettől kezdve és azóta a halálból senki sem maradhat ki. Senki. Aki koporsóba került, vagy akit elhamvasztottak, az onnan nem jön vissza. Mit mond a Biblia, hogy miért? Mert a halál, azt mondja, fogva tart. A halál állapotában fogva tart. El ne higgyétek azokat a meséket, hogy vannak emberek, akik visszajönnek, és itt lehet velük kommunikálni, így, meg úgy, meg amúgy. Mese. Nem jön vissza egyik se. Más jön, de nem ő. A halálból nincs visszaút. A halál mindenkit fogva tart. Nem elpusztulunk, nem eltűnünk, nem leszünk többé, semmivé leszünk, nem ezt mondja a Biblia, élünk, csak fogva vagyunk tartva, és nincs szabadulás a halál fogságából. Egy valakin nem tudott fogni a halál. Egy valakit nem tudott fogva tartani a halál. Nekünk nincs kiút belőle, de neki van. Jézus volt az. Ez húsvét nagy örömhíre. Jézust nem tudta a halál fogva tartani, de minden embert fogva tart. Minden embert fogva tart. Testvérek, nagypénteket húsvét követte, Jézus feltámadott. És amikor összeütközött a halállal az élet, akkor nem az élet halt meg, hanem a halál halt meg. Ahogy énekeljük, Jézus ki a sírban valál, általad meghalt a halál. Pál ezt kérdezi a korintusi levélben húsvét után, halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Kedves testvérek, kérdezték már tőlem is, biztos tőletek is, vagy tőletek is kérdezhették, hogy vajon Jézus hol volt nagypéntek és húsvét között? Volt még egy nap, nagy szombat. Vajon hol volt? Kedves testvérek, a Péteri levélben pontos választ kapunk rá, ezért nem kell kitalálni. Azt olvassuk ott, hogy a halottak birodalmába volt Jézus. Idézem az ígét. Elmenvén Jézus a tömlőcbe lévő lelkeknek is prédikált, akik engedetlenek voltak egykor, mikor az Isten várt. Az apostoli hitvallásban erről beszélünk, szálla alá pokrokra. Nagy szombaton Jézus nagypénteki halála, húsvéti feltámadása között alászállt a halál birodalmába, a pokolba, és a saját helyén győzte le a halált, a holtak birodalmába. Jézus a legsötétebb helyre is leszállt. Volt hozzá hatalma és ereje, mert ahogy az ige mondja, lehetetlen volt a halálnak, hogy Jézust fogva tartsa. A húsvétre feltámadott, élő, mennybe ment Krisztus hirdeti, hogy nála vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Két kulcs van. Ez azt is jelenti, hogy a pokol és a halál más, és más. Testvérek, akárhogyan is gondolkozik vagy vélekedik az ember a bűnről, arról az igaz, és úgy igaz, ahogy ezt Isten megíratta számunkra. Nehéz lecke jön. Eszerint születésünktől bennünk van a bűn pokla. A bűn pokla. És azt mondja a Biblia a bűn pokláról, hogy az két dolgot csinál. Éget és rág belülről, nem kívülről. Itt belül éget és rág a bűn pokla. Maga a pokol az, ami rág és éget. Csak belül van. Halálunkig próbáljuk ezt a poklot csillapítani, mert a bűn pokla bizony rágja a lelkünket. Kiét nem? És éget bennünket, ott belülről, nem körül, belül, belül éget, belül rág. Halálunkig próbáljuk csillapítani, de hát igazán nem tudunk más csinálni vele, csak ezt, hogy próbáljuk csillapítani. Azt, ami rág és ég, mint a bűnpokla bennünk. Az egész világ csillapítószereken ég. De nem tudunk mit csinálni a bűnpoklával, ami bennünk van. Iszunk rá, szórakozunk rá, hűlünk rá, mámorosok leszünk, lehazudjuk, mindent megpróbálunk. Az egész világ próbálja megoldani csillapító szerekkel a bűn poklának a rágását és égését, ami benne van. És nincs kivétel. Nincs felmentés. Emlékezzetek a gazdag és a Lázár történetére. Sokan filmeket készítenek, össze-vissza kitalálnak dolgokat, hogy hát ha van pokol, az hogy néz ki, kik vannak ott, mi történik ott. Testvérek, egyetlen egy valaki volt, aki ismerte a mennyet, mert onnan jött, nagyszombaton szálla alá poklokra, mert oda is lement. Egy valaki van csak ezen a világon, aki onnan vissza is jött, ez húsvét. Ezért az a hiteles csak a pokorról is, a mennyről is egészen, amit Jézus mond, aki mind a kettőben járt. Ne törődjetek azzal, hogy az emberi fantázia miket talál ki. Kíváncsi vagy rá, hogy milyen a pokol? Hadd idézzem föl Mit mond maga Jézus róla a gazdag és a Lázár példázatában? És ez az egyetlen igaz a bűnpokláról. A többi mese. Az történik, hogy mikor a gazdag a pokolba felnyitja a szemét földi halála és eltemettetése után, ez is milyen érdekes, gazdag ember volt, biztos szép temetése volt. És miközben fönt a földön szép temetési beszéd hangzik, ő már a pokolban van. Fönt még dicsérik, hogy milyen nagyszerű ember volt. De már a pokolban van. És mikor ott fölnyitja a szemét, akkor nagyon érdekes, hogy mit szól, mond először. Azt mondja Ábrahámnak, Ábrahám atya, mert belát az üdvözültek táborába, ahol Ábrahám kebelén van Lázár. Ábrahám, küld ide Lázárt, és most figyeljetek, mit kér. Miért jöjjön Lázár az üdvösség honából ő hozzá, akibe ott a pokol? Hogy nyújtsa az ujját a vízbe, és mit csinálja? Enyhítse meg a nyelvemet. A nyelvemet. A bűn pokla éget belül. Belül. Nem azt mondja, hogy locsoljon le egy kis vízzel, mert meleg van. A nyelvemet, arra add a hideg vizet, arra, mert a bűnpokla ég. Hányan dobják el az életüket, mert a bűnpokla égeti őket. És semmivel nem tudják csillapítani, gyógyítani, elfelejteni, kiinni az életükből, mert nem lehet vele mit csinálni. Ég és rág, mondja a Biblia. Milyen kifejező ez a szó is, hogy a bűn rág, rágja belülről az embert. A gazdagot a pokolba nem körülveszi a tűz, hanem belül égeti. Benne van a pokol. A bűn pokla. Mindenkibe benne van, ezért az emberiség csillapítókon él. Elképesztő ötlettel keresünk és használunk csillapítókat. Nem csak gyógyszerről van szó. Mindent használhatunk, és próbálunk is, hogy csillapítsa bennünk a bűn poklát, amely éget és rág. Jézus azt kiáltja ma nekünk is örömhírként, hogy nálam vannak a pokol kulcsai mindenkié, a tiéd is. Nálam van. Mert a bűnre csak egyetlen kiút van, a bocsánat. Nincs más megoldás. Csak a bocsánat. És senki nem bocsáthatja meg a bűn. Nem mentheted fel önmagad, hiába mondod, hogy én nem vagyok bűnös. Én jó ember vagyok. Én nagyszerű vagyok. Változik valami? Persze, hogy semmi. 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 Nálam vannak a pokol kulcsai. Ez örömhír. Akiben a bűn pokla él, éget, rág, annak itt a jó hír. Azt mondja Jézus, a bűnre egyetlen kiút van a bocsánat, és ezt csak tőlem kaphatod, és én kész vagyok adni neked. Nincs sehol máshol bűnbocsánat. Csak Jézusnál. Dosztojevszkinek, ennek a nagy orosz írónak az egyik csodálatos regénye, szerintem a legcsodálatosabb, éppen a Bűn és bűnhődés. Amikor én fiatalember voltam, akkor a középiskolába voltak kötelező olvasmányok, és voltak úgynevezett ajánlott olvasmányok. Szép volt, jó volt. Jó volt, hogy így volt. Minden elolvasott könyvről naplót kellett írni. Hogy elolvastad-e, a naplóból kiderült. Nem vált semmi káromra, de minden hasznomra vált, amit elolvastam. Ez a könyv is ilyen volt. Kedves testvérek, ez a könyv arról szól, hogy egy fiatal ember elkövet egy gyilkosságot, és talán szerencse, talán csoda folytán nem derül ki a gyilkossága, hogy valakit megölt. Aztán megnősül, családja lesz, gyereke születik, telnek, múlnak az évek, és senki nem tud a bűnéről. Senki, semmit. Látszólag boldogan él, problémamentesen, messze attól a helytől, ahol a bűnt elkövette. Sose lepleződik le. De a bűn pokla ott belül rágta és égette. Nem olvasta senki a fejére a bűnét, mint hogy a tiédre se. Enyémre sem. De az rágta és égette. És fölőrölte. Végül megőrült. Rettenetes körülmények között elpusztult. A bűn pokla itt belül rág és égett. És Jézus fölmutatja a kulcsot. Nálam van a pokol kulcsa. A bűn poklának kulcsa nálam van. Ha szabadulni akarsz, nálam van, gyere hozzám. Ha gyógyulni akarsz, gyere hozzám, nálam van. Testvérek, az a kulcs, amiről Jézus beszél, az a Golgotai kereszt. Az a Golgotai kereszt. A bűn poklának a kulcsa is a kereszt. A kereszt. Az, amit Jézus azon a kereszten értem tett, az, hogy megbocsátott. Kinyithatta már Jézus a bűn poklának kulcsával az életedet? Hogy szabad legyél tőle? Nálam van, mondja Jézus. Nézd csak ide, nálam van. Amikor valaki hitre jut, úgy mondjuk megtér, akkor átéli ezt a csodát, hogy Jézus kinyitja a benne lévő bűn poklának zárját a Golgotai kereszt kulcsával. És azt éled át, hogy megbocsátottak az én vétkeim. Akivel ez megtörténik, csak egyet mondhat, és mond mindig azt, hogy köszönöm, Uram, hogy nekem megbocsátottak a vétkeim. A Jézus kezében lévő egyik kulcs kinyitotta a bűnpoklát, és szabaddá teszi az embert. A másik kulcs, ami Jézusnál van, az a halál kulcsa. De mit jelent ez a halál kulcsa? Kedves testvérek, erről már csak röviden. A halál a Biblia szerint egy állapot. Egy állapot. Beleszületünk, és attól kezdve benne vagyunk. Beleszületünk, és benne vagyunk. A második kulcs így hangzik. Jézus Krisztus bennem akar élni. Jézus Krisztus azt akarja, hogy bennem munkálkodhasson, hogy új életet adhasson, a halál helyett életet adhasson. A második kulcs, amit Jézus bennem akar cselekedni. Van úgy, testvérek, hogy valakinek az életében az első kulcs már elfordult, megkapta a bűnbocsánatot, és mégsem él szabad keresztény életet. Mégsem boldog keresztény. Jézus ezért két kulcsot mutat fel. Az egyik, amit értem tett, ez a Golgota keresztjén, a másik, amit bennem akar tenni, ez az ő élete, én bennem. Ez az új élet, ez a keresztény élet. Az egyik, amit értem tett, mikor a bűn poklának a kulcsát kinyitva, elfordítva, megbocsátott nekem. A másik, amit bennem akar tenni, ez a másik kulcs. Pál apostol egyszer ezt mondta, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A bűnesetben elveszítettük az Isten látásunkat, de abban a pillanatban meglátta az ember önmagát. Azóta az életünk középpontjában, Isten helyén én vagyok. Isten helyére én kerültem. Észre se vesszük, hogy milyen könnyen szalad ki a szánkon az én életem, az én testem, az én házasságom, az én gyerekem, az én boldogságom, az én akaratom. Elveszítettük az Isten látásunkat a bűnesetben, és attól kezdve a helyén az én látása van. Pál pedig azt mondja, eljött az életembe a pillanat, amikor élek többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az élet kulcsa Jézusnál van. Áldott legyen érette. Összefoglalom, az első kulcs így hangzik, Krisztus értem. A második kulcs így, Krisztus bennem. Jézus eléd állt ma két kulccsal. Így olvastuk a jelenséget, felmutatta az egész világnak. Ugye benne vagy? Én is benne vagyok. Felmutatta az egész világnak. Ma mi vagyunk itt a világ. Megnyithatja neked a te életedet. A kereszt a kulcs. Azt szeretné behelyezni az életedbe, annak középpontjába, amit érted, tett az Isten, és amit benned szeretne tenni egész életed során az Isten. És befejezem azzal, hogy teli vagyunk mi keresztény gyülekezetek küszködő keresztény emberekkel. Mindig elbukó, nyafogó, sápítozó, szóval olyan boldogtalan keresztényekkel. Tele vagyunk. Ne küszködj, ne erőlködj, ne félj. Előtted áll a győztes Jézus, hidd el neki, hogy minden elvégeztetett, már érted. Minden. Minden. Egyszerűen higgy Jézusban, és fogadd el, amit értetted. Egyszerűen higgy Jézusban, mint egy gyermek. Ne akar okos felnőtt lenni. Ha olyanok nem lesznek, mint egy gyermek, nem mentek be Isten országába. Nézd, ha egy gyerek fölrakod a szekrény tetejére, és odaállsz, és azt mondod, gyere, ugorj le. Hiszi, hogy elkapja az apja vagy az anyja. Egy gyerek. Nem fél, hogy elejtik. Higgy Jézusban, és fogadd el, amit érted is tett a Golgotán. És akkor megtapasztalod addig nem. Nehéz kimondani gyermeki szívvel, hogy hiszem, Uram, amit értem tettél a Golgotán. És csodállak azért, amit bennem szeretnél munkálni, új életként. Dicsőség neked érte. Itt vagyok, Uram, mint egy gyermek. És gyermekként hadd mondjam, hiszek, Uram, neked. Pecsételje meg Isten szent lelke, ha őszinte a vallomásunk. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, te halálodat, amin keresztül van egyedül bűneinknek bocsánata. És köszönjük, Jézus, feltámadásodat, hogy élsz bennünk, te magad, új életet. Dicsőség neked ezekért. Köszönjük, hogy nálad van a kulcsok hatalma, a mi életünké is. Bízunk benned, Uram, hiszünk benned. Köszönjük, hogy hihetünk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az öveit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Úrunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Gyülekezeti hírmondónk tavaszi számából még maradt néhány példány. A kiáratoknál szolgálatot teljesítő presbiterektől vehetünk át belőle ajándékul. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Szerdán délelőtt 10 órától mama babaköri alkalom lesz. Este 7 órától kóruspróba. Csütörtökön délelőtt 10 órától bibliórát tartunk. Délután 5 órától hittanórákat. Pénteken 5 órától az Agnus, 6 órától a Juvenis ifiórákat tartjuk. Szombaton délelőtt 10 órától konfirmációi óra lesz. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Kérjük testvéreinktől, hogy akik tehetik, adójuk 1%-ával támogassák kapunyítás közhasznú alapítványunkat. Minden nyáron ebből a felajánlásból is segítjük táborba menő gyermekeinket, fiataljainkat. Az adóbevalláshoz szükséges információkat megtaláljuk a honlapunkon. Kérjük, ne felejtkezzünk el húsvéti hála áldozatunkról se, melyet az urasztal elé kitett gyűjtőládába helyezhetjük el. Köszönünk minden adakozást! Hirdetjük a presbitereknek, hogy április 14-én, jövő héten vasárnap presbiteri gyűlést tartunk az Isten tiszteletet követően. Kérem a jelenlévő presbitereket, hogy Bolla Gábor jegyző úrnál iratkozzanak fel a jelentkezési ívre. Hirdetem, hogy Fok József testvérünk temetése 2024. április 12-én, pénteken 14 óra 30 perckor lesz a Cinkotai temetőben. Az elhunyt leánya Koizita szeretettel hívja a testvéreket édesapja búcsúztatására. Gyászoló testvérek is érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján kis József, 95 évet élt testvérünket. Isten adjon vigaszt és erőt a búcsúzó, emlékező testvéreknek, akiket Jézus szavaival erősítünk. Ezt mondja az Úr Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed, élj ezt. Végül szeretettel köszöntöm a felnőtt ifi tagjait. Csütörtök délutántól felnőtt ifjúságunk csendes hétvégén vett részt Úrkúton. Kisgyermekekkel együtt ez egy jelentős létszám. Én bevallom őszintén, két számot is hallottam, ezért nem mondok egy harmadikat. Ők is a mai erzsébeti közvetített Isten tiszteletet hallgatták. Isten áldja meg a közösség életét. Imádkozzunk békés, biztos hazaérkezésükért. Záróénekünk a megkezdett 758. számú dicséret negyedik utolsó verse, majd a himnuszt énekeljük el.